Érdemes a főtitkári nyilatkozattal kapcsolatban két dolgot előzetesen is rögzíteni. Az egyik az, hogy nem háborúzásra szólít föl a NATO főtitkár, hanem arra, hogy gondolkodásmódunkban és gondolatvilágunkban barátkozzunk meg azzal a gondolattal, bármennyire kellemetlen, hogy ellentétben mondjuk az elmúlt 20-25 évvel Európának a béke és biztonság az már nem garantált, és az a béke költségvetés, amit egyébként élveztünk, és az, ha a védelmi kérdésekkel nem nagyon foglalkozunk, ez továbbra nem lesz lehetőség. A másik pedig az, hogy a NATO szempontból nézzük, hogy milyen fenyegetés lehetőségek jelennek meg, vagy vannak már most is jelen. Az egyik Oroszország, ugye itt az orosz-ukrán háborúra érdemes gondolni, és a jelenlegi orosz politikai vezetés úgy tekint a NATO-ra, illetve a nyugati világra, mint aki már háborúban áll, még akkor is, ha ez nem egy közvetlen katonai, hanem egy hibrid jellegű konfliktus, tehát közvetett eszközökkel igyekeznek alásni a nyugatnak a működőképességét, politikai egységét és így tovább. Újabb fenyegetés és előre tekintve ezekre érdemes továbbra is gondolni, az pedig a déli szomszédságból eredő különböző a gyenge államiságból eredő mondjuk terrorizmushoz kapcsolódó problémák. Ezekre azért az elmúlt 20 évben is láttunk példát, hogy ilyen támadások érték az európai államokat, országokat. Tehát ez az a gondolatkör, amire a NATO főtitkár igyekszik felkészíteni a tagállamokat. Most ezzel kapcsolatban van egyfajta eltérés, sokszínűség, hogy mennyire értenek egyet az egyes elemekkel, vagy minden egyes elemmel kapcsolatban a tagállamok. Mert aki például földrajzi helyzetéből adódó Oroszországhoz helyezkedik el közelebb, és a történelmi tapasztalatok erre kondicionálták, annak nyilván ez egy sokkal fontosabb kérdéskör. A déli tagállamoknak pedig a földközi tenger térség és Észak-Afrikának a stabilitása az, amiből az elsődleges problémákat tapasztalják. Úgyhogy ennek megfelelően másra akarnak bizonyos mértékig költeni a tagállamok, és hát a gazdasági helyzetből adódóan az is egyfajta adottság, hogy nem mindenki olyan könnyen tud dönteni azzal kapcsolatban, hogy jó, akkor a védelmi képességekre, akár fegyverkezésre is költsünk, legyen szó akár a hagyományos katonai képességekről, akár a kibervédelemről.
Itt említette, hogy azon országok, amelyek közel vannak Oroszországhoz, elsősorban az orosz fenyegetéssel kell számoljanak, ebbe a csoportba tartozik Románia is, amelynek a hadserege 2025-ben 10 helyet esett vissza a világ ranglistán, vagy a világ helyezésben, miközben a Moldáv köztársaság hadserege erősödött 10 helyet. Mit jelent ez a térségnek, hogy Románia meggyengült, még akkor is, hogyha a Moldáv köztársaság, aki ugye csatlakozni szeretne a NATO-hoz és az Európai Unióhoz, erősödni tudott?
Azzal kapcsolatban sokféle értékelést és különösen nemzetközi összehasonlító indexet látunk, ismerünk, hogy próbálják összemérni az egyes államoknak a haderő képességeit egymáshoz képest, illetve hogyan változik az évek során. Az az index, amit említett, az úgynevezett Global Firepower, bizonyos módszertani hiányosságokkal küzd, mert nem csak katonai képességeket vesznek figyelembe, és ott is elképzelhető, hogy pontatlanok az adatok, hanem gazdasági teljesítményt, területi határviszonyokat és egyebeket, ami nem feltétlenül a hadműveletek megbízásának a képességét, a katonai képességet fedi le teljes mértékben. Tehát láttam már több esetben, egész pontosan Magyarország vonatkoztatva, komoly eltéréseket, ami nem fette a valóságot, úgyhogy óvatos lennék azzal, hogy milyen irányban és milyen mértékben mozognak a tendenciák. Ezzel együtt azt lehet feltételezni, hogy hosszú távon, tehát az elmúlt 20-25 év, amikor említettem, hogy egyfajta békét élveztek az európai államok, és nem fordítottak komoly figyelmet a védelmi képességekre, a korábbiakhoz képest gyengült, relatív módon gyengült a katonai képesség. És ezért az elmúlt most már 10 év, 11 év, tehát 2014 Oroszország első Ukrajnával szembeni agressziója óta, aztán pedig különösen 2022 óta ezt a trendet igyekeznek megfordítani a tagállamok, és ez a NATO a keretet adja, és nem véletlen, hogy pont emiatt van szükség arra, hogy a védelmi kiadások növelésére is felszólítsanak, hiszen modernizálni csak pénzből lehet.
A NATO főtitkár, amikor úgy fogalmazott, hogy át kell térni a háborús gondolkodásmódra, ami, ahogy ön is fogalmazott, nem háborúra való felszólítás, azt mondta, hogy különösen a következő 4-5 évben kell erre koncentrálni. Mi várható a következő 4-5 évben, vagy hogyha optimistább akarok lenni, akkor mi várható a következő 4-5 év után?
A NATO főtitkár azt az értékelést tudja használni, és azt használja, amit a NATO szakértői és a szövetséges tagállamok szakértői közösen dolgoznak ki. Ilyen stratégiai előrejelzési folyamatok rendszeresen vannak a tagállamban, és nagy értékeléseket is szoktak készíteni. Ez előrevetít 10-12 évre, akár 15 évre is a biztonsági környezettel kapcsolatban. A most jelzett 4-5 év az több dologból is táplálkozik. Az egyik az nyilván Oroszország. Az egyes tagállamok esetében, különösen a baltiak, lengyelek és a németek esetében több olyan hír is napvilágot látott már az elmúlt két évben, hogy amikor lezárul az orosz-ukrán háború, feltételezzük, hogy eljutunk eddig nyugvó pontig, utána hány év kell Oroszországnak ahhoz, hogy a katonai képességeit újra fel tudja turbózni, meg tudja erősíteni, hiszen hadi gazdálkodás szempontjából is az orosz hadipar erősítése szempontjából már egy egészen más sebességben vannak, mint az európai államok. És itt ezekben a becslésekben a 2-3-tól a 6-8 évig terjedő intervallum volt, tehát amit most NATO főtitkár mond, ez a 4-5 éve szólhat ennek is, mint egy reális időtáv. Természetesen ez előle kell zárni az orosz-ukrán háború. A másik ilyen az pedig egy nagyon kézzelfogható esemény Donald Trumpnak a beiktatása, ugyanis az amerikai elnöknek ismerik a korábbi elnöki ciklusból a kritikáit, és az egyébként teljesen jogos észrevételt, hogy Európának többet kell fordítani a saját védelmi képességeire, saját biztonságának a megerősítésére, és az Egyesült Államok szerepének az esetleges csökkenése Európa védelmében azt jelenteni, hogy valóban nekünk kell saját ügyeinkről gondoskodni, ami megint csak akkor működik, ha vannak kézzelfogható katonai képességek.
Donald Trump megválasztott amerikai elnök, akit hétfőn iktatnak be. Ő fogalmazott úgy, hogy növelni kell a NATO-ra fordított kiadásokat. Jelen állás szerint ez GDP arányosan 2%, Donald Trump 5%-ra szeretné ezt megemelni, vagy legalábbis így fogalmazott. Persze nem az első eset lenne, hogyha meggondolná magát, vagy újra tervezne. Ugyanakkor ő szemet vetett Grönlandra, ami Dániához tartozik, és Dánia egy NATO tagállam. Ilyen téren mi várható az Egyesült Államok tekintetében a következő 4 évben a Trump 2.0 írában NATO tekintetben?
Donald Trumpnak a GDP arányos 5%-os védelmi kiadási elképzelése az reálisan szemlélve nem megvalósítható, és erre történelmi példa sem nagyon volt. A hidegháború legzordabb időszakában sem költöttek 4%-ig haladó szinten sem a NATO tagállamok, tehát most, amikor nem hidegháborús viszonyok közepette vagyunk, nem tartom azt reálisnak, hogy itt az 5%-ot el lehessen érni. A tárgyalási alapnak egy kiindulásnak jó lehet, üzleti oldalról ezt meg tudom érteni, hogy nagyot mondott először, de ami reális lehet, és amit egyébként elképzelhető, hogy el tudnak fogadni az európai államok is, az mondjuk egy 2,5%, vagy perspektívikusan mondjuk a 3% felé történő elmozdulás. Amennyire a képesség tervezést és a modernizációs terveket látjuk és ismerhetjük, hiszen ezek nem nyilvánosak, azt gondolom, hogy azért ez a 3% az el is lenne költhető. Az persze egy nagyon fontos dolog, hogy ezt okosan költsék el a tagállamok, hogyha rendelkezésre áll a forrás, hiszen ezek azért nagyon komoly 10 milliárd eurós nagyságrendű összegek lehetnek a szövetség szintjén. Ami a grönlandi ügyet illeti, itt egy kicsit azért nagyot mondott az elnök. Olyan forgatókönyvet tudunk elképzelni, mondjuk úgy életszerűnek, hogy Grönland Dánián belül, ugye Dán felhatóság alatt áll, és Dánián belül egy nagyon széleskörű autonómiát élvez. Ebben az autonómia megállapodásban az a lehetőség benne van, hogyha népszavazást tartanak, akkor elszakadhatnak, függetlenhetnek Dániától. És április 9-én Grönlandon a helyi parlamenti választást fognak tartani, amihez hozzá lehet elven csatolni ezt a népszavazási kérdést. Erről nem esett eddig szó, hogy ez ténylegesen így lesz, de hogyha ilyen megtörténne, akkor nem katonai beavatkozással, hanem egy normál politikai társadalmi folyamattal elvben Grönland elszakadhatna Dániától. Aztán ez egy másik kérdés, hogy ettől, vagy ebben az új helyzetben majd az amerikai grönlandi viszony az hogyan változik. Arra nagyon régóta, évtizedek óta nem volt példa, hogy új szövetségi állammal bővüljön az Egyesült Államok.